Kulturpart. Kedves hallgatóink, kevesen tudják azt, hogy nem csak a zenét lehet leírni Kottával, de magát a táncot is. Ennek a táncírásnak indultunk most nyomába, és itt vagyunk a Magyar Táncművészeti Egyetemen, és dr. Fügedi János tanár urat kérdezzük erről, aki egyébként diákoknak ezt oktatja. Szerbusz János, mesélj egy kicsit erről, hát milyennek a története, milyennek az eredete, és mennyire praktikus ez a dolog?
A táncírás története, tehát egyáltalán leírják a táncot, az Európában kb. 500 évre tekint vissza. Eleinte betűket használtak, aztán kis figurákat, térrajzokat, és tulajdonképpen a 20. század hozta el azt a változást, hogy egy táncírás rendszer kiemelkedik a többi közül, és nemzetközileg elterjed. A Toano Árbó nevezetű pap, egy jezsuita pap, készített egy, hát nem is táncírás rendszer, azt tabulatúrának nevezik, mert a táncokat ilyen kis képekkel ábrázolta, és a zenei kotta mellett kottáról kottára odaírta, hogy milyen lépést kell végezni. És a kiadott könyve, Orkezografi címe adta a könyvét 1690-ben, 1600-es évek végén, a mester és a tanítvány beszélget. A tanítvány Capriolnak nevezik, a Capriol az egy balett figura, egy nagy balettugrás, és azt mondja a mester a tanítványnak, hogy tabulatúrát készítek, hogy áttekinthesd azonnal a tánc egészét. És ebben már akkor benne volt minden, amire a táncírást érdemes elkészíteni, hogy leírja a táncot, és a másik, hogy áttekintheti rögtön. Tehát a tánc, ugye azt szoktuk mondani, hogy efemer, mert ahogy a mozdulat lezajlik, eltűnik. Ma filmre rögzítik, de a film sem adja vissza azt, amit a táncírás, hogy áttekinthetem az egészet egyszerre.
Mert a filmben ugye mindig csak egyik oldalát látjuk a művésznek.
Hát igen, ott is, ahogy pereg a film, eltűnik a mozdulat, jön a következő mozdulat, de nem látom a mozdulatok összefüggését, nem látom, hogy mi történt a zene elején, és mi fog történni a végén. Tehát ez az áttekintés az egyik nagyon fontos szempont annak, hogy miért kell a táncot leírni. És ugyanakkor még ez már egy másik táncírás rendszer a történetben, az úgynevezett Bechamp-Feuillet rendszer, amit a Francia Királyi Akadémián, Táncakadémián fejlesztettek ki, hogy azt írja Lábán Rudolf, majd mindjárt visszatérek rá, hogy az egyik páter panaszkodik a másiknak, ugye az a páter, aki a királyi udvarban a vallásért és az erkölcsökért volt felelős, hogy képzeld el, az udvarhölgyek éjjeli szekrényén több a tánckönyv, mint a Biblia. Mert, és akkor én azt mondom a diákoknak, hogy de miért van tánckönyv az udvarhölgyek éjjeli szekrényén? Hát azért, mert másnap bál van, és azt a legújabb táncot azt tudni kell. És az udvarhölgyek elővették a táncírást, és olvasgatták, hogy majd emlékezzenek rá másnap. Vagyis a kultúrájuk része volt nyilván az írásolvasás, egy udvarhölgynek tudni kellett zenélni, zeneírásolvasás, és a táncírásolvasás is épp annyira a műveltségének a részének kellett legyen.
És hát mindenféle nyelveken beszéltek.
Hát természetesen.
De hogy a táncírás mellé mindig párosult kotta? Tehát mindig a zenét is odaírták?
Igen. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Most így végigfutott, hogy a legelső, tehát a betűrendszereknél is már ott volt a kotta, egy nagyon híres könyv, ami fönnmaradt az Ausztriai Margit tánckönyve, amilyen fekete papíron arany és ezüst betűkkel írták, készítették, és ott a kotta alá írták a szöveget, amit énekelni kell, és az alá pedig a betűket, hogy mit kell rá táncolni. Tehát a kotta az igen, az mindig is nagyon fontos része volt a táncnak.
Az előbb említetted Lábán Rudolfot,
igen.
Ugye őt tartjuk legalábbis Magyarországon a táncírás atyának, nem tudom, hogy ez nemzetközi viszonylatban is igaz-e, vagy többen vannak esetleg, akik ezzel foglalkoztak.
Nagyon sokan voltak, tehát a 20. században kb. 80 táncírás rendszert jelentettek be, és köztük volt Lábán Rudolfnak a kinetográfiája. És ebből a 80-ból csak 2 maradt fönt, a Lábán Rudolf rendszere, és a Benes rendszer, az is azért, mert a Royal Ballet, a londoni Royal Ballet a Benest választotta, mint az ő hivatalos táncírás rendszere. De a Benes egy aránylag zárt rendszer, azt többnyire csak balett lejegyzése használják, és nem nagyon terjesztik. A lábán egy nyitott rendszer, bárki használhatja, a könyvei hozzáférhetők, tanfolyamokat rendeznek, és a világ nagyon sok egyetemén tanítják a lábán rendszert. Ugye mi is azt használjuk történetileg, érdekes útja van, hogy hogy került Magyarországra a táncjelírás, mármint a, ugye a táncjelírás most, ha Magyarországon táncjelírás mondunk, az mindig a lábán rendszert jelenti. Volt ugye más magyar fejlesztés, de hát ezek csak egy-egy személyhez kapcsolódtak.
Ugye viszonylag korán, most az, hogy Kodály és Bartók, ők még nem forgattak, de Martin György ugye már igen, tehát most az erdélyi népzenei meg néptánc gyűjtésekről beszélek, egészen korai felvételek is vannak, tehát rögtön sikerült megörökíteni ezeket. Tehát csúnya szóval azt szokták mondani, hogy adatközlőket, de maradjunk abban, hogy régi kedves mestereket, bácsikat, néniket, akik táncoltak meg énekeltek. És emellett azért fontosnak tartották, hogy le is írják táncírással, amit ezek a bácsik nénik csinálnak, vagy ez utólag történt meg, és hát a legfontosabb kérdés az, hogy mindent le lehet írni. Azt tudjuk, hogy Kottával tulajdonképpen mindig mindent le lehet írni, még a legőrültebb kortárs zenéket is, preparált zongorák és különböző hangszerek is tulajdonképpen lejegyzésre tudnak kerülni. Mi a helyzet a tánccal? Nyilván a néptáncnak vannak ilyen egészen különleges, finom kis hát nüanszai, amik mondjuk nem nagyon, hát említett a Royal Ballettet, tehát hogy nem onnan származnak. Nyilván vannak egészen speciális dialektusok is, ezt mind bele lehet írni?
Először a kérdés első felére válaszolnék. Tehát Martin kifejezett koncepciója volt, hogy a táncot le kell írni. Ezt én nem beszéltem vele személyesen, de egészen biztos vagyok, hogy Kodálytól és Bartóktól örökölte, tehát ezt a szemléletet, hogy meg kell, tehát rögzíteni kell írásban az anyagot.
De mert Kodály és Bartók is rögzítették a táncot is?
Nem, ők csak zenét.
Csak a hangot, igen.
De az ő koncepciójuk az volt, hogy létre kell hozni a magyar népzene korpuszát. Tehát mindent le kell írni, és mindent publikálni kell. Martinék is így fogtak bele a táncutatásba, hogy létrehozzák a magyar néptánc korpuszát. De kiderült, hogy a táncírás annyira bonyolult, annyira időigényes, és annyira elmélyült tudás kell, hogy ez nem fog menni, viszont minden tanulmányukhoz csatolták azokat a táncokat, amiről beszéltek. Ez az egyik. A másik, hogy igen, mindent le lehet írni, egész addig a határig, úgy szoktam mondani, amíg konceptualizálni tudjuk a mozdulatot. Tehát a mozdulatnak meg kell alkotni egy absztrakt fogalmát, és ha az megvan, akkor már bármilyen jelet hozzárendelhetek, és akkor le tudjuk írni. Kérdés az, hogy az abstrakció ez milyen mélyen menjen el. Tehát meddig szabad abstrahálni, és meddig szabad konceptualizálni a mozdulatot, mert már eljuthatunk olyan mélységig, amit leírhatunk, de nincs értelme, nem lehet visszajátszani, visszaolvasni. Erre tipikus példa a Lajta féle lejegyzések, hogy Lajta olyan mélységig elemezte, tehát hallott a zenét, és olyan mélységig, olyan részletes egyezte le, hogy azt mondják a hegedűsök, hogy ezt nem lehet visszajátszani.
Itt zenéről beszél.
Zenéről, igen. Tehát a táncnak is megvan egy határa, hogy meddig érdemes a részletekbe belemenni, és meddig nem, de tulajdonképpen bármit le lehet írni. Hát a lábán táncírást használják sportmozgások, akrobatika, munkamozdulatok lejegyzése, sőt, tudok olyan példát mutatni, hogy állatok mozgását írják le. Amerikában vannak egyetemek, ahol a méheket kutatják, és az egyik kolléganő mutatta, hogy őt megkérte az egyik tanszék, hogy a méhek táncát írja le. És hát olyan lényeknek 6 lába van, 6 rubrika van, ahol leírta, és szépen le is írta a méheknek.
Ja, lehet, hogy szúnyoggal már bonyolultabb lett volna, de ez egy másik történet. Jó, azt mondtad, hogy mindent le lehet írni, de mindent el lehet-e olvasni, illetve mindent vissza lehet-e fordítani. Tehát van ugye az órádon mondjuk egy táncos, annak te odaadsz egy táncírást, és akkor tulajdonképpen neki az a feladat, hogy ezt eltáncolja.
Igen.
Nem tudom, lehet ezt félig megcsinálni, 3/4, 100%-ban, hogy működik
ez? Igen, lehet félig, 3/4, 100%-ban, hogy ez a diák felkészültségétől függ. Egyrészt. Másrészt járatosnak kell lenni a műfajban. Tehát ha én adok egy néptánc lejegyzést egy balettáncosnak, az, és mondjuk ő tudja a táncírást, le fogja tudni táncolni, de nem ismered föl, hogy az néptánc. Mert az a mozdulat képzés, ahogy a mozdulatot ő végrehajtja, mondjuk egy előre emelt lábat, akkor ő azt egészen biztos, hogy 90 fokos kiforgatottsággal, lefeszített lábfővel, és mondjuk egy ilyen kis developé, tehát fölfelé húzza és onnan nyújtja ki, kezdeményezésre fogja végrehajtani, annak semmi köze a néptánc tulajdonképpen egy mindennapi természetes mozdulatokhoz szokott előadásmódjához. A néptáncos tudja, hogy most, meg hát meg is kell neki mondani, ez egy legényes, ez egy ugrós, ez egy csárdás.
És a vidéket is megmondod?
A vidéket is megmondom, persze. És akkor ő automatikusan az agyában már fordítja azt a mozdulatképzési technikát, amit ő megtanult arról a vidékről, vagy egyáltalán a néptáncos testtechnikát használja. Tehát kell egy műfajbeli tudás ahhoz, hogy megközelítőleg hülyen tudjuk rekonstruálni a táncot.
A legfontosabb, bizonyos szempontból a legfontosabb és a legudvariatlanabb kérdés az, hogy mi szükség van erre a 21. században. Hiszen videón nagyon sok minden megvan, és láttam, hogy egyébként már vannak komputerprogramok is arra, hogy tánc írjunk, tehát nem kell kézzel vonalas papírra ezt megtenni. 3D, 4D, 5D, körbevesszük, körbenézzük, körberepüljük drónnal a táncost, kell-e még táncírás?
Ezt a kérdést rendszeresen megkapom, így, tehát nagyon föl vagyok én ebből készülve. Tehát igen, a technológia az egyre fejlettebb, valószínűleg el fogunk jutni oda, sokan kísérteznek vele, de kétlem, hogy sikerülni fog, hogy nézi a komputer a filmet, hogy betáplálom, és ő átteszi táncírásba. Még ez is elképzelhető. De minek? A táncírás az egy értelmezés. Hát a mozdulatot értelmezed. És utána, amikor már megvan ez a mozdulatra való értelmezés, akkor összefüggéseket lehet észrevenni. Na most ezt nem fogja tudni a technika soha. Nem tudja értelmezni azzal a kutatói szemlélettel, ahogy azt a kutató látja. Mondok egy példát. Írom a táncot, és azt veszem észre, hogy bizonyos karakterek állandóan ismétlődnek. Nézem a másik táncot, ott is, a harmadikat is. De az egyik legényes, a másik ugrós, a negyedik friss csárdás, és így tovább. És kiderül, hogy az egész mögött van egy koncepció. Nem az, hogy ő most mit táncol, hanem van egy öntudatlan gondolkodási rugó, hogy amikor a lábát a levegőbe emeli, ezt úgy mondjuk lábgesztus végez, és két mozdulat, két gesztus követ egymást, az mindig ellentétes irányú. És na hát ezt most nem veszed észre, ha csak nézed a filmet, ezt akkor veszed, ha ott van előtted a táncírás, és azt látod, hogy jé, itt is ez van, ott is ez van, és ez területtől függetlenül, és az derül ki, mert megnézem a szerb táncokat, megnézem a szlovákokat, megnézem a ukrán vagy a skandináv táncokat, hogy ez csak ezen a területen van meg, ahol úgymond ez a Közép-Kelet-Európa, tehát most konkrétabban mondjuk nevezzük Kárpát-medencének, ezekre jellemző. A többire nem.
Egy kicsit olyan lehet ez, nem, mint az építészetben, tehát, hogy én bejárhatok egy épületet, egy házat, ismerhetem minden szobáját, kívülről, belülről, fölvehetem, megnézhetem, de amikor meglátom az alaprajzot, akkor derül ki minden, akkor világosodik meg az ember.
Igen, pontosan.
Létezik-e táncírásban partitúra? Most ezt úgy értem, hogy a kottánál ugye nyilván egy szóló hangszeres kap egy kottát, és egy szimfonikus zenekarnál meg egy karmester előtt partitúra van. Na most nem tudom, a Csajkovszkinek a Diótörő, vagy mondhatnám Hattyúk tavát, az egy ilyen nagyon vastag, és akkor ott az összes táncos le van írva egymás mellett?
Igen, létezik. Aha. Hoztam példát, egyébként ma gondolod, megmutatom partitúrára, és nagyon sok partitúra jelent meg, több ezer, ami elérhető a világban, És amikor mi lejegyzünk egy teljes táncot, mondjuk ha két pár, négy pár, nyolc táncos táncol, az is egy partitúra, és ilyen partitúra közlésekre is tudok neked, magyar közlésekre is példát mutatni.
Ha jól tudom, akkor te néptáncosokat is tanítasz, meg tulajdonképpen mindenkit, nem? Tehát
nem,
akkor nem?
Nem, sajnos nem. Szívesen tanítanék mindenkit, de ez is egy érdekes magyar történeti sajátosság, hogy Magyarországon táncírás csak a néptánc területén használunk.
Tényleg?
Igen.
De hát Lábár Rudolf nem néptáncos volt?
Nem. Nem, Lábár Rudolf az egy modern, ugye hát ő volt a európai modern tánc megalapítója, az egyik fő alakja a 20. században, és ő nagyon szerette a néptáncot, de elsősorban modern táncra találta ki a saját mozdulatrendszerre találta ki a táncírást, aztán történetileg idő folyamán ez egyre inkább bonyolódott, és mindenféle táncstílusra kezdték használni. Ugye nálunk Magyarországon a többi műfajnak nem kellett.
És akkor a balettosok mit csinálnak?
Emlékeznek.
Hát érdekes. Érdekes, hogy ez hogy alakult ki. De hát akkor ezek szerint, amit előbb mondtam, a Csajkovszki hagyjuk tovább, a partitúra az nem létezik.
De létezik. Létezik, csak most nem tudom, hogy Lábánban létezik-e, azt meg kell nézni, de a cári balettnak már a 19. század végén eszébe jutott, hogy a nagy baletteket rögzíteni kellene, és az egyik táncosukat el is küldték Franciaországba tanulni, és ő létre is hozott egy táncírásrendszert, amivel a nagy balett, Pötipa nagy balettjeit leírták. Tehát ott a hattyúk tava le van írva, erről is vannak is
és ezek
példák.
Muszáj ezt az ostoba kérdést föltegyem, hogy mennyire jók, tehát mennyire lehet ez alapján rekonstruálni most, hogy milyen lehetett az akkor, és mennyire volt az más akkor, mint hogyha most megnézzük?
Hát, ahogy én néztem ezt a táncjárás rendszert, ez nagyon jó volt. Nem Lábán volt, de jó. El is mondhatok egy történeti példát, hogy ezt a táncosoknak ott meg kellett tanulni a cári balettban. És például Nijinszky is megtanulta, és amikor Magyarországon járt, akkor tört ki az első világháború, és Nijinszkyt házi őrizetbe helyezték. Nem ment sehová. Unalmában.
Budapesten?
Igen. Itt volt, mert a Puszki Romola volt az ő kedvese, és ő éppen akkor itt volt nála. És unalmában mit csináljon? Elkezdte leírni a Faun délutánja című koreográfiát, a Debussy zenére készített koreográfia, nagyon híres és botrányos koreográfia, és leírta félig, és a halála után, de most, hogy kikérte föl Anne Hutchinsont, aki a Lábán táncosnak egyik kiemelkedő alakja volt, hogy rekonstruálja ebből az eredeti Faun, tehát nem emlékszem, de elkezdte Hutchinson rekonstruálni, nem tudta megoldani a feladatot, mert kiderült, hogy a partitúra második fele az a francia archívumban őrizték, és amikor megtalálta azt, és onnan tudta rekonstruálni a teljes balettet, a Faunt, és utána kiadta Lábán táncírással a Faunt. És ma a balett színpadokon az eredeti, úgymond eredeti Faun megy, amit a Nijinszky lejegyzése alapján átírtak Lábánba, és onnan lehet rekonstruálni.
Ami Budapesten született egy magán őrizetben.
És igen, hát van egy ilyen kevesek által ismert történeti háttere, igen, hogy az Nijinszky itt írta le. Azzal a rendszerrel, amit ő még a cári balettban tanult.
Említettük, hogy a táncírás Lábán Rudolf találta föl, de hát nem Magyarországon. Hogyan került végül is mégis haza ez a jelrendszer?
A Lábán nevéhez fűződik ugyan a táncírás, de nem egyedül ő fejlesztette ki, hanem kollégával együtt. Kurt Jósz, aki egy nagyon híres koreográfusa volt az 1920-as, 30-as éveknek, Albrecht Nussdusi, a Bereszka, és Sigurd Léder voltak azok a kiemelkedő tanítványok, akik ebben segítettek. A náci hatalom átvétellel nagyon sokan emigráltak Németországból vezető művészek, így Kurt Jósz is és a társulatával, és Angliában fogadták be őket. És Angliába ment ki a Szent Pál iskola egyik kiemelkedő tanítványa, Lőrinc György, aki később a Balettintézetnek lett az első igazgatója, igen. És ő ott tanulta. Amikor hazajött 1938-ban, akkor átadta ezt a tudást a Szent Pál iskolában, Szent Pál Olgának és Szent Pál Máriának, és tulajdonképpen a magyarországi táncírásnak a legkiemelkedőbb alakja Szent Pál Mária lett, Szent Pál Olga lánya. Ő írta meg a táncírás könyveket később, még annak idején a 60-as években, amikor ő tanított már mindenütt, és hát elismert tekintély volt, akkor sokszor mondták úgy, hogy nem, hogy Szent Pál Mária táncírása, hanem Tánc Pál Mária szentírása. Na, csak azért említem Lőrinc Györgyöt, mert ő leírta a Szent Pál Olga iskolájának a rendszertanát. De Szent Pál Olga és férje Rabinszky Máriusz egy teljes rendszertan találtak ki, alkottak meg, és ahhoz több száz oldalnyi táncírást készített Lőrinc György. És így került be aztán magyarországi vérkeringésbe. Ha 45 után nem tiltják be a modern táncot, akkor Szent Pál Olga rendszere ma világszínvonalra emelkedett volna. Az én megítésem szerint jobb és magasabb színvonalon kidolgozott rendszer volt, mint a lábáné. De hát ez egy magánvélemény, én láttam a táncírásokat, láttam, hogy ott micsoda munka folyt. És akit még meg kell említeni Szent Pál Olga mellett, az Lányi Ágoston, aki Martin György mellett jegyezte le a táncokat. Martinék munkamegosztásban dolgoztak, Martin György és Pesovár Ernő voltak az elméleti szakemberek, a gyűjtők, a teoretikusok, és Lányi Ágoston írta le azt a rengeteg táncot. 1500 táncírás van a Zentuma Intézet néptánc archívumában, a táncírás tárcában, és annak abból hát vagy 900-at Lányi Ágoston írt le. Úgyhogy nagyon erős a néptáncban a táncírás, hogy a többi műfajnak miért nincs szüksége, arra mindig azt mondom, hogy kérdez valaki mást, mert meg nem értem, hogy miért nem használják.
Dr. Fügedi Jánosnak, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanárának nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a megkeresést.
Kulturpart.